Kleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Ő nem.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.
Hogyan lehet másoknak segíteni, és hogyan segíthetünk mi saját magunkon? Milyen elakadásaink, feldolgozatlan traumáink vannak, lehetnek, és hogyan oldhatjuk meg, vagy oldhatjuk fel ezeket? És akivel erről ma beszélgettek, vendégem Spitzer Gyöngyi, vagy közismertebb nevén Soma Mama Gésa. Soma, örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen, Judit, a meghívást.
Sok éve vagy már jelen a médiában, a közéletben. Azon gondolkodtam, hogy ott van a jellegzetes hajkoronád, itt van előttem, a hanghordozásod, a spiritualitás, sok minden, amit te felvállaltál az elmúlt évtizedekben, amit sorolhatnék, szerinted miért kíváncsiak rád az emberek most?
Talán azért, mert most már így 58. évesen eljutottam a bölcsesség azon szintjére, hogy letisztultabban tudok adni. Tehát jól lettem lakatva sikerrel, tehát látom a egykori exhibicionista 20 éves vadkancát, és hát nyilván látom azt, akivé váltam az évek során, meg a rengeteg önismereti munka során.
Mert hogy ott volt az énekesnő, tehát hogy nagyon sok arcod volt az elmúlt években.
Meg van, most is színes ez a paletta. Van is egy weboldalam, az újegyensúly.hu, ahol van egy cikk, most elárulom 20 nevemet, és akkor ott megmutatom, hogy azért itt nagyon sokan vagyunk, akik a különféle szerepszituációkban és helyzetekben beaktiválódnak.
És úgy mutattalak be, hogy Spitzer Gyöngyi és Soma Mama Gésa. Ez a két személyiség, ami te vagy, ennyi év után összenőtt, vagy mindig is egy volt?
Integrált személyiség vagyok, egyértelműen, tehát ez nem kérdés már számomra. És volt időszak, amikor nem voltam ennyire egyben. Az nem kérdés. Tehát az én magam is volt, amikor azt éreztem, hogy dilemma volt bennem, hogy akkor én most ki vagyok, mi vagyok, melyik vagyok. Annak ellenére, hogy már akkor olvasgattam ilyen hát általánosításokat, hogy ikrek archetipus, mert én nagyon ikrek, én archetipikus ikrek vagyok. De nem, ebben most sem akarok belemenni. Tehát a lényeg az, hogy így egybe került ez a sokféleség, és úgy gondolom, ma már egyet is értek az egyébként sok mindenben korlátozó klasszikus pszichológia azon mondatával, hogy mennél önazonosabb valaki, annál gazdagabb a szerepszemélyiség repertoárja. Szerepszemélyiség, hát nyilván benne van, hogy a személyiség az ugye a maszk, a persona, az csak a teteje,
a külcsíny,
meg a külső réteg, amikor még van kontroll, de hát a kontrollmentes állapotban van a mélyebbön való.
Mikor jutottál el oda, hogy megfogalmazd, hogy te ki vagy igazán, tehát önmagadnak?
40 fölött, inkább 40-es éveim közepe fele éreztem azt, hogy most már van egy képem arról, hogy ki vagyok. Még jó, hogy az életközép előtt sikerült ide eljutni, mert addig nem sikerült volna. Az lenne a teljes katyvasz, mert ott egyébként egy csomó minden más átértékelődik, meg átfordul, meg még egyszer átmegy egy több éves ilyen szűrőn, hogy akkor tényleg akkor ki is vagyok én most.
De egyébként én, ahogy így körülnézek, és akár saját magamnál is éreztem, hogy az önbizalom, az önismeret egy bizonyos kor előtt egyszerűen nem tud eljönni. Tehát ez a 40 az nem véletlenül 40, és sokunknak, vagy sokaknak 40.
Igen, de azért hozzáteszem, hogy én meglepődök a saját Y-os 30-as gyerekeimen, a lányom márciusban lesz 31, a fiam nyáron 33, és ők már azt láttam, hogy 20 éves korukban is olyan bölcsesség, olyan tudás, meg tényleg ezekben a mostani fiatalokban, wow.
De máshogy gondolkodnak, igen, máshogy élnek, igen. Mást várnak el a világtól, és abban máshova teszik önmagukat, ezt én is tapasztalom.
Igen, szeretek, nagyon szeretek fiatalok között lenni.
És hogy azt mondtam, hogy énekesnő is voltál, vagy mi szerette volna lenni kislánykorodban? Hogyha egy picit még visszamegyünk.
5 éves koromtól fanatikusan színésznő szerettem volna lenni, egészen 21 éves koromig, amikor is, hát erről sokszor írtam, és nem is kívánok részletesen beszélni, mert a somamag és a pontú per önéletre rajzban részletesen leírom, hogy hogy kerültem a színművészeti helyet, aztán a Jazz Konzervatórium énekszakára.
Amit elvégeztél.
Amit elvégeztem, és hát sokáig azzal is azonosítottam magam, hogy én jazz énekesnő és énekesnő vagyok. Most is ott van bennem az énekesnő, hiszen ezen a grandiózus eseményen, ahol közel 1000 nő lesz, ott is fogok énekelni, ráadásul nem is akármilyen művésznőkkel egy színpadon, a Kovács Sára Dizna és a Szirtes Edina Mókus mellett, illetve velük együtt, meg hát a saját dalaimat, amiket én írtam, szöveget, dallamot. Tehát ott van bennem az énekesnő, de ez már nem elsődleges egyrészt, hanem még ez is a gyógyító, tanító szolgálatom részeként jelenik meg inkább. De egyébként pont most érzem azt, hogy mert van ilyen nem 5 éves terv, de 3-4 éves terv, tehát azt érzem, hogy 3-4 év múlva tudok eljutni arra a szintre, hogy úgymond idézőjelben csak a játéknak éljek. A játék alatt azt értem, hogy akkorra úgy érzem, hogy letudom az alapvető feladataimat, vagy sorsfeladatomat, aminek még a része lesz egy országos önismereti klubhálózat kiépítése, mert az azt érzem, hogy iszonyú meló lesz megint 10 órákat ülni hónapokon át a gép előtt. Jaj! Szóval az munka.
Arra majd azért munka, kíváncsi lennék, hogy ez honnan jön.
Meg mindig nagyon izgalmas fölépíteni valamit. Mindig nagyon. Majdnem azt mondanám, hogy engem sokkal jobban izgat valamit fölépíteni, mint aztán végig benne maradni. De annak ellenére én egy rendes lány vagyok.
Igen, tehát fölépítek
valamit,
magunknak,
és én csinálom is, és egyre csak szaporodnak itt a dolgok, amiket csinálok, mert most már tényleg 6 weboldalam van, és mindegyikhez egy csapat.
Viszont az éneklést egy picit emiatt el kellett engedni.
El kellett engedni, és aztán majd jön egy olyan korszak, amikor ez újra visszajön. Tehát én rendszeresen skálázok, hangképzek, mert ugye a hangszalagokat izmok tartják, és azok ugyanúgy el tudnak rugalmatlanodni, mint a testünk izmai. Tehát én a testem izmait is edzem, és a hangszalagom izmait is edzem, illetve van egy TC Helicon Voice Life Touchpad nevű ketyerém, amin ilyen lúpolási lehetőségek vannak, és azon ilyen szabadidőmben nagyon szeretek játszani.
De ez a tudatosság mindig benned volt?
Mindenképpen mindig bennem volt, mert 5 éves koromban eldöntöttem, hogy színésznő leszek, és alig vártam, hogy minden betűt ismerjek, és amikor már mindet ismertem, azért olvastam el együltömbe a Vörös Sándor Bóbitáját, mert én már akkor elkezdtem készülni arra, hogy színésznőnek jó memóriája kell, hogy legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy már abban a pici 6,5 éves kislányban micsoda tudatosság volt, hogy képes voltam legyűrni, mert akkor azért az egy nagy teljesítmény.
És akkor ez később is megmaradt a különböző életkorokban.
Igen, ez mindig megmaradt. Élethelyzetekben. Tehát például a színművészetére már 200 verssel és 25 monológ részlettel mentem, úgyhogy csak 10 vagy 15 vers kellett volna, meg 5 monológ részlet. Tehát már akkor is a megmutatom, túl teljesítők, túl tolok, túl
és
vagyok.
És valamiért mégsem ez lett a te utad.
És nem ez lett, és hát mikor ezzel szembesültem, akkor írtam is egy ilyen vicces kis dalszöveget, abban az egyik mondat az, hogy nincsenek véletlenek, csak mi vagyunk éretlenek. Akkor még nem is volt divat erről beszélni, de én ezt már ezelőtt, hát majdnem 40 évvel tudtam, hogy ez sorsszerű.
És egyébként, amikor valami nem sikerült, vagy nem sikerül neked, nyilván az életkor előre haladtával ezt könnyebben vagy másképp dolgozzuk fel, hiszen van már hová nyúlnunk, de ha így visszaemlékszem, mondjuk nem sikerült a felvételi, a színművészetire, hogy élted meg akkor?
Belehaltam, szörnyű volt, szörnyű. A színművészeti mellett van a Rákóczi úton, ott a Blahánál egy templom, és ott zokogtam, vagy 3 órán át, csak nyomnyálam egybefolyva, annyira fájt. Nem értettem, hogy de hát miért nem? Persze, hogy fájt.
Hiszen kvázi mindent egy lapra feltéve, ott volt a 200 vers, a monológok,
így van,
minden.
Így van, és amikor az utolsó felvételimkor megkérték, hogy énekeljek, azon izgultam, hogy csak énekelni ne kelljen. És azt mondták, hogy tehát nekem gyönyörű hangszínem, meg telt erős hangom, és hát miért nem énekelek? Akkor azt hittem, hogy viccelnek, vagy kúnyolódnak velem. Mert hogy én nem szerettem a hangomat, mert az apám azt mondta, hogy medvehang, és akkor én meg ezt elhittem, mert hát ilyenek vagyunk gyerekként, hogy elhisszük, amit a szeretett szülő mond.
De aztán ott a sors, és valahogy elrendezi.
És aztán elrendezi, meg aztán, hát igen, hát ez azért egészen elképesztő, hogy mindent elrendez a sors. Van is a Bajdázónak egy gyönyörű dala, amiben sokszor eszembe jut ez a dalszöveg, vagy verssor, hogy sorsa felől miért aggódik az ember, úgyis csak az lesz, aminek lenni kell.
Woman Power.
A stúdióban továbbra is Soma Mamag és a Spitzer Gyöngyi, és arról beszélgettünk, hogy te mindig is határozott voltál, tudtad, hogy mit akarsz, de volt, hogy váltani kellett, volt, hogy változtatni kellett, és volt, hogy belehaltál, és valahogy újraépítetted magad. Mi adott erőt szerinted, hogyha így visszagondolsz?
Jó kérdés. Egyrészt azt gondolom, hogy egy bizonyos mennyiségű forrás energiával lejövünk. Tehát feltetően, vagyis hát nem feltetően, most már ezt azért kijelenthetem, jó nagy adag forrás energiával érkeztem. És a másik, hogy mindig azért volt valamiféle következő cél. Azért azt is meg kell jegyezni, hogy voltak azért olyan hetek az életemben, hanem is hónapok, amikor nagyon le tudtam menni, tehát nagyon tudtam szenvedni.
És aztán valahogy föl tudtál belőle állni. Ezt a tudást akarod többek között átadni?
Ezt is, igen. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb téma az, hogy hogyan tudjuk a fájdalmakat, nehézséget, küzdelmet transformálni, átalakítani. Tehát hogyan lehet végül is a szenvedés akár a tőkénk, és a fájdalom, mert hogy mi vagyunk az a generáció, akiknek nagyon-nagyon följött a generációk láncolatából is a rengeteg szenvedés.
Igen, ezt fel is írtam magamnak, azt mondod, hogy hídgeneráció.
Igen, igen, én azért nevezem magunkat hídgenerációnak, mert, és ebbe beletartozhat egy nagyon-nagyon extra nyitott baby boomer. A mi generációnk az X az nagyon jellemzően ott van, és még az Y is. Tulajdonképpen a Z, ők sem mentek még át ezen a hídon, mert hogy még
ők a mai 20 évesek.
Igen, igen, még mindannyian tartunk ezen a hídon valami új fele, de mondjuk ők eleve már erre a hídra születtek rá. Tehát, hogy még nem épült fel az az új világ, ami fele tartunk, de már bomlik le a régi. És ide tartoznak azok is, akik elkezdtek ébredezni, akik elkezdtek tudatosan gondolkodni abban, hogy tényleg mennyi hazug hitrendszer, mennyi hülyeség, mennyi téves, lehúzó, nem valós, elhitetett gondolat van, amit nekünk ki kell gyomlálni, amellett a rengeteg szenvedés és fájdalom mellett, ami mint egy olyan, mint a mi nyakunkba zuhant volna. Tehát, hogy gondolj bele, soha semmilyen korban nem volt kérdés az, hogy milyen transzgenerációs traumákat hozol, meg módszerek tömkelege, nagyanyánk, nagyapánk, vagy akár még csak a szüleink is foglalkoztak azzal, hogy mi az ő életük, meg mi nem az ő életük. Hát be volt jelölve az az út tisztán, világosan, hogy kinek mi a feladat.
És jó esetben együtt mentek végig ezen az úton.
Vagy együtt, igen.
Ha már a generációkról beszéltünk, még egy dolgot így magamnak fölírtam az interjú előtt, hogy azt mondtad egyszer korábban, hogy voltak a felmenőink esetében, vagy voltak-e a felmenőink esetében olyan sikeres nők, akik megcsinálták az életükben, amire vágytak, és hogy akkor úgy valahogy úgy fogalmaztál, hogy azért ez nagyon ritka volt.
Nagyon-nagyon-nagyon kevés volt. Én rendszeresen kérdezem, ugye most már nálam több mint 3000 nőtársam ér személyesen, most az ilyen eseményt nem számolom, mint egy ilyen 808 nőteremtő ereje, ahol több mint 900 nő.
Mert hogy erről is beszélünk majd hamarosan.
Mert hogy nekik nem derül ki a történet számomra, tehát ott azért nem tudok egyenként, nem tudom beszélni vagy beszélgetni, de a kurzusokban, táborokban ott mindig kiderülnek a személyes történetek, tehát egyszerűen feljönnek. És azért egy ekkora, ja is, hát még nem beszéltem a 4000 válaszlevélről, tehát egy ekkora merítésből már eléggé sok mindent látok, hogy miben vagyunk mi nők benne, és engem is meglepő, hogy ez lett a sorsom, hogy ennyire fanatikusan foglalkozzak magammal és magamon keresztül a nőtársaim lelkével.
Viszont ez azt jelenti, hogy nincsenek példaképek, akiket követhetnénk?
Nagyon kevés. Így van, hogy visszatérve, hogy nagyon kevés olyan nőtől hallottam olyan történetet, hogy a nagymamámnak kiteljesedett boldog élete volt, vagy egyáltalán az anyámnak, vagy sikerült olyan női sorsot látnom a családon belül, ahol munkájában, magánéletében és egész személyiségében egy kiteljesedett, egész életet élő nő, mint példakép ott lehetett volna.
Neked volt ilyen?
Olyan nő, akit boldog nőként hallottam, vagy láttam, de vagy legalább láttam volna olyat, aki hallott ilyet, olyat nem tudok a családomban. Úgyhogy nagyon sok munka volt azon is, hogy meg tudjam engedni magamnak a bőséget, most is például a Deepak Chopra bőség kurzusát hallgatom minden áldott nap, és meg tudjam engedni magamnak is egyáltalán, mert el tudjam képzelni, és meg tudjam valósítani, tehát hogy legyen az első olyan nő ebben a családban, aki nem csak anyaként
definiálja magát.
Definiálja magát egyáltalán, aki a párkapcsolatában kompromisszumok nélkül is boldog és kiteljesedett,
és
emellett még a saját ötleteit, vagy hát azt nem tudom, hogy az én ötleteim-e, ezek vagy szolgálatok, amikre becsatornázódom, de nevezzük úgy, hogy mégiscsak belőlem jön ki, vagy általam, hogy megvalósítja játékosan, és hogy tulajdonképpen egy olyan életről tud álmodni, és teret adni, ahol játszhat. És ilyet nem ismertem.
Visszagondolok, amikor leültünk személyesen, csak úgy beszélgetni, akkor többször előjött, hogy vidékről jött fel a kis Gyöngyi, mondtad te. Tehát, hogy ez egy akkora ugrás, akkora lépés volt a részedről, ez a fajta merészség, hogy kipróbálom magam egy teljesen más helyzetben, és szakítok. Azt gondolom, szakítottál a korábbi sorsokkal.
Hát igen, igen. Ráadásul egy az ogran nélkül, tehát ezt is meg kellett szerveznem, oldanom, berimánkodnom magam például Budapesten a Ősi Gyula bácsihoz, aki mikor a fatelepen voltam, Rönktéri köböző, ő volt a pesti ellenőr. Nem ismertem más Pesten, mint a volt nagy budapesti fatelepi ellenőrt.
Amiért ezt felhoztam, hogy te azt éreztem, hogy te erre büszke vagy, hogy ezt meg tudtad lépni, és ez erőt adott a későbbiekben.
Igen, végül is, ha belegondolok, valójában igazából nem nagyon volt olyan dolog, amit magam elé raktam, és nem léptem volna meg, és tényleg ebben vannak komoly bátorságpróbák is, de szeretem a bátorságpróbákat, még akkor is, ha előtte félek.
És ugye traumákkal, meg traumák feldolgozásával foglalkozol, segítségnyújtással mondtad, hogy hány nővel vagy, voltál már személyes kapcsolatban. Neked mi volt, ha egyáltalán megosztod itt velünk az életed legnehezebb vagy legfájdalmasabb traumája?
Hát tulajdonképpen úgy alapvetően az apasebem az elég brutálra sikeredett, mert valójában így gyerekkoromban alapvetően, hát azért akkor ért hozzám az apám, ha ütött, tehát úgy az volt az alapvető érintése. Már meghalt, és nagyon jó viszonyba kerültünk, már nem csak a halála előtt, hanem ahogy én dolgoztam föl ezt az egészet, meg ahogy én megértettem őt, hogy miért erre volt képes, és ahogy én tőkét csináltam a saját apasebemből, ahogy tőkét csináltam az anyasebemből is. Egyébként az abúzusom is azt gondolom, hogy az apasebem része, tehát ha nekem nincs ilyen apasebem, én nem leszek abuzált nő. És alapvetően az, hogy nem elég, hogy nőnek születtem, de még ronda is vagyok, ebben benne van az anyám, ebben nem van az apám, tehát ezzel a tőkével indulni, ez egy fantasztikus...
Tehát ezt gondoltad magadról.
Igen, nagyon sokáig, igen. Ez egy fantasztikus transformációs lehetőség, és én ezt kimaxoltam, és ha ez nincs, én nem vagyok az, aki.
Tehát kellenek a sebeink ahhoz,
nagyon,
hogy azzá
nagyon,
váljunk,
abszolút.
Akivé szeretnénk.
Abszolút. Ez a nyolcasnak is a lényegisége, mert ha a nyolcast a vízszintesből elfordított függőlegesbe, akkor úgy is értelmezhetem, egy nagyon gazdag szimbólumrendszer, hosszan beszélhetnék róla, hogy ugye a nyolcas középpontja az a szív tér, maga a szív energia központ, ez a transformációs hely. Erre szoktam mondani, hogy miért transformációs hely? Azért, mert ha megérek arra, hogy megértsem azt, hogy minden értem való, akkor át tud alakulni. Most múlt időben, mert így még szebb, megértem arra, hogy megértsem, hogy minden értem való. Értem. Értem. Tehát minden nehézség, trauma, fájdalom, ha azt ide a szívtérben megértjük, hogy értünk való, átalakul erővé, karizmává, derűvé, átadni való tudássá, bölcsességé. Szokták irigyelni a karizmatikus embereket, hogy ha valaki úgy belép egy térbe, semmit nem kell csinálnia, nem kell feltűnő ruhát fölvennie, vagy meg se szólalnia, és úgy lehet érezni, hogy meghatározza a teret, és hogy irigylik, sokszor hallottam, hogy jaj, hát neked van egy olyan belépsz, és ugye abban van egy olyan erő.
Hát ezzel gondolom, hát te is találkoztál ezzel a visszajelzéssel.
Igen, igen, és ez mind tulajdonképpen a transformált nehézségek hozadéka. Tehát nincs karizmatikus ember, fájdalom és küzdelem, akár hozott, akár megélt, akár szerzett nélkül. Tehát abból lesz az az erő, ami utána vonz, mert a karizma az vonzó, és az elkezdi vonzani az energiát.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Vendégem még mindig Soma Mama Gésa, és a beszélgetésünk egyik apropója, hogy említettem még itt a zene előtt, hogy nem csak, hogy lefekteted ezt a nyolcast, és transformálod a nehézségeket, hanem átadsz, tanítasz, segítesz, fejlesztesz. Milyen nőkkel foglalkozol, vagy kik azok, akik leginkább nyitottak a te rezgéseidre?
2020.02.22-én volt, álomban jött le a feladat. Ettől jobban féltem, mert az könnyű volt abból a szempontból, hogy álom. Itt viszont intuíció mellé oda kellett rakni nagyon is a tudatot, és valóban, ahogy mondod, most már a segítőkkel, vendégekkel 950 ezer...
Tehát megközelítitek az 1000 főt.
Mondjam, 1000 csak nő egy térben.
8 órán keresztül,
tehát ez egy nagyon intenzív menet, amire most már hát közel fél éve készülök egy csapatnyi emberrel, tehát egyhamar biztos nem szervezek megint ilyet, mert hogy rengeteg energia is mondta, de el nem tudom mondani, hogy mennyi mindenre, mennyi apró részletre, majdnem azt mondanám, mindenre is figyel. Elünk. Úgy képzeld el, hogy pont a napokban találkoztam Veres Krisztával, ő már kint él tizen jó néhány éve Egyiptomban, de egyébként ő volt az első, aki behozta Magyarországra a papnőképzőt, ők Glastonbury-ben tanultak kint, Avalon földjén, és akkor még nagyon-nagyon új és forradalmi volt az egész, és én már akkor csatlakoztam ebbe az egészbe, engem már akkor nagyon hívott, és éreztem, hogy wow, ez az ősi női erő, ami az összes kultúrában megvolt ennek a helye, a rangja, a renoméja, és egyáltalán, ha csak józan parasztészre és materialistaként gondolkodunk, akkor is már mondjuk lehet a materialista, meg a lélekben sem hisz, hú, az kemény lehet azért. De érted, a lélek, ami mégiscsak a forrásból, vagy nevezzük univerzum, vagy valahonnan jön az a fény nyaláb, a nőn keresztül lép be, tehát mi vagyunk egy ilyen kozmikus kapu, vagy csillagkapu, vagy akárhogy is nevezzük, aki a lelket ebbe a sűrű anyagba be tudja fogadni, és fel tudja építeni, és útra tudja indítani, tehát, hogy jelenleg még mindenki egy nőből jön. Tehát, hogy ez a fajta női erő és tudatosság mindig nagyon-nagyon izgatott, és valahogy mindig azt éreztem, hogy a mi keresztény kultúránk, ami engem idegesített is, tehát az egész Szűz Mária mitosz idegesített, nem is nem maga Szűz Mária, hanem ez a széthasítottság, ez a szűz és a szajha kettősége, és ez az egész patriarchális, tehát hogy...
Tehát, mert nem fekete és fehér a világ, azt mondod.
Borzasztó, hogy milyen hazugságerdőből szedjük ki magunkat. És valójában a Krisztát kérdeztem, hogy és mi van akkor, hogyha olyan, mit gondolsz, hogy hogyan programozzuk a teret, mert hogy itt több mint 70 önkéntes programozza 4 héten át a teret. Tehát elképzeljük, hogy mi minden legyen, és hogy mi minden ne legyen benne. És például az is bele programozódik a térbe, ezt Krisztával át is beszéltük, hogy akinek ott nincs helye, aki úgymond voyeurködni akar, tehát nézelődni, mondjuk a lelátón senki nem lehet, tehát itt vagy résztvevő, vagy kint maradsz, tehát senki nincs, aki néző. De aki nem a szívbeli teremtésre akarja használni azt az energiát, mert ezzel gondolj bele, hogy egy céllal szertartástérben majdnem 1000 nő ott van, ráadásul egy mágikus napon, mert ugye 2024 az 8-as, a 0224 is 8-as, teli hold, szökő nap, tehát egy nagyon erős nap mindenféle szempontból, tehát ez a tér ki fogja lökni azt, aki nem oda való. Aznap ő nem fog tudni valamiért eljönni. Ebben biztos
beszéltünk
vagyok.
Beszéltünk a generációkról. Vannak fiatalok, meg idősebbek is? Tehát kiket tudsz megmozgatni? Kik azok, akik tudnak kapcsolódni arra, amit te gondolsz?
Eleve a hozzám kurzusaimra, táboraimra, vagy akár a transzgenerációs traumaoldás napjaimra odaérkezők. Most volt az utolsó, 29 éves volt a legfiatalabb, és 61-2 volt a legidősebb. Tehát elég széles életspektrumban vannak életkorban a nőtársaim jelen, de mondjuk úgy, hogy a legjellemzőbb a, hát mondjuk ugye a 35-55 között. Alapvetően ugye ebben az életkorban levő nők eleve a legaktívabbak.
Hát meg amiről beszéltünk, amikor már kezdjük megismerni önmagunkat, tudatosítjuk, hogy mi az, ami még nincs rendben, hogy hova akarunk, mert tudjuk, igen, hogy hova akarunk eljutni, de ezen dolgozni kell. Együtt lehet dolgozni ezen? Vagy csak együtt lehet így dolgozni ezen?
Ugye jövünk egy olyan korszakból, ahol még az önszeretetet is egoisztikusnak tartották. Ó, de szereti magát, milyen narcisztikus, meg egoista, tehát egy ilyen...
Tehát egy ilyen negatív felhangtásból hozzá.
Igen, tehát Ugye el kellett indulnia az individualizációnak, mert hogy az individumot valójában, ha most itt Magyarországon maradunk, sem a kommunizmus nem annyira táplálta, ne gondolkodj, ne kételkedj, majd mi megmondjuk neked, hogy csinált, hogy helyes, ugye erről szól az Orwell 1984, igen, zseniális, egyik kedvenc könyvem. És ebből a szempontból tök mindegy, hogy vallás vagy kommunizmus, mind a kettő arról szól, hogy ne gondolkodj, ne kételkedj. És akkor ezután jött ugye az individualizáció, amikor elkezdtünk mi önmagunkra ébredni, mint egyének, egyetlen új lenyomattal rendelkező egyedi individumok, akik merünk kitörni már az elvárásokból, akár abból, amiben még az anyánk élt, ugye, ami arról szólt, hogy ha 22, 3, 4, 5 éves korodig nem vagy Lajosni, akkor a család és a társadalom szégyene vagy egy vén kisasszony, ha nem szülsz gyereket, hát akkor az pláne. Ha a fiú gyereket sincs, na hát az se túl jó, tehát ebből most már végre kitörünk, és eljutottunk, vagy kezdünk ébredezni abban, hogy könyörgöm, tehát hogy miért lenne elvárás, hogy mindenki anya legyen? Álljunk már meg. Tehát van olyan életút, ami nem erről kell, hogy szóljon. Hát ez a hihetetlen rövidlátó, lényeg nem látó szemlélet, hogy ennyire közelről nézzük csak az embert. Hát nem is lenne az egésznek értelme, nem lenne körforgás, nem lenne reinkarnáció. Tehát ez annyira kicsi egy ilyen, most direkt ilyen jó nyersen mondom, egy tyúkszaros kis emberi élet. Tehát az annyira rövid, még akkor is a 100 évet él, vagy 120-at, vagy 150-et, ami a jövő lesz egyébként, mert most már karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy 150-200, meg még több éveket éljünk, mert ez is csak hitrendszer az életkor, hitrendszernek a lecsapódása. Tehát az individualizációból jövünk, és még mindig ott tartunk, hogy az énnel barátkozunk, de amikor már ezt kibontottuk, és én, mint egyedi individuum, a senkihez nem hasonlítható, és köszi, nyugodtan hasonlítgathattok, de úgy sincs belőlem csak egy, meg belőled, meg mindenkiből, akkor onnan már mehetünk majd a mibe, mert ez lesz a következő szint, tehát együtt teremteni és összekapcsolódni, és a leggyógyítóbb dolgot csak együtt élhetjük meg az egység élmény által. Tehát annál magasabb rezgés, amikor te egy egység élményt élsz át a többi embertársaddal, hát az önmagában Isten jelenléte, mert egyébként az a szó, hogy Isten azt is jelenti, hogy Isten én vagyok, te is én vagy.
Tehát az értelmezés kérdése, igen, hogy állunk hozzá, és akkor azt mondod, hogy ez a fantasztikus együttállás az, amikor sok nő együtt érez, gondol, tervez, vagy csak egyszerűen kilép, nézd, a sztereotípiákból, az iszonyatos erő, és itt beszéljünk majd a sztereotípiákról.
Mindannyian is együtt jövünk a patriarchális korból, mind korszakból, mindannyiunknak generációk láncolatában, körülbelül Pepitában ugyanazok a történések vannak, mert ez a patriarchális korszak, ez hozta azt, amit hozott. Mindannyiunknak méhe van, mindannyian átestünk legalább az első két vérmisztériumon, mert csak nagykorú lehet jelen, tehát ez mit jelent? Megjött a menstruációt, és feltétlenül elvesztetted a szüzességedet, és ha az Isten is úgy adja, akkor mindannyian átmegyünk a negyedik vérmisztériumon is, a klimaxon. Tehát, hogy itt egy csomó közös pont van, ami által lehet mire alapozni ezt az egységélményt. De a közös célnak meg kell lennie, és az öntudatra ébredésnek, hogy mi teremtő anya úristenek vagyunk, hogy minden bőség és minden élet az, ami méhünkből jön. Ez van. Ez nagyon nagy erő.
Woman Power.
Folytatjuk a beszélgetést Soma Mamagésával, akivel a 808 nő teremtő ereje nevű rendezvényről is beszélgettünk, ami egy fantasztikus dolog, amit létrehozol. Térjünk vissza egy picit hozzád, mert azon gondolkodtam, hogy te folyamatosan ugye feszegeted a határokat, és kimondod a dolgokat, beszéljünk szexualitásról, menopauzáról, libidóról, házastársi hűségről, vagy hűtlenségről, hogyha így visszanézünk, hogy mikről beszéltél, megélt szexuális abúzusról, mert hogy ezeket így kimondod. De miért?
Azért, mert azt gondolom, hogy a halálra való legjobb felkészülés az, ha szégyentelenné kívánok válni még ebben az életemben. Ez azt jelenti, hogy semmit nem szégyelni, amit tettem, teszek, gondoltam, gondolok, éreztem, érzek, úgyhogy természetesen vannak közte bőven rengeteg hiba, vétek, sok minden, amit másképp csinálnék, de azt gondolom, hogy ez a szégyentelenség, ez egyrészt nekem nagyon jó, mert akkor az azt jelenti, hogy amikor én már átkelek a halálból a következő bardóba, létállapotba, akkor egy csomó mindent én már feldolgoztam. Tehát, hogy nekem
ezzel már nem lesz dolgod.
Nem lesz ott dolgom, tehát amikor Káron viszi át a ladikban, a csónakján a lelkünket 40 napon át, ahogy mondják, ott én már úgy gondolom, hogy egy csomó fényességet fogok látni. Mert biztos vagyok benne, hogy amit itt nem teszünk meg, amivel nem nézünk itt szembe, akkor oda át fogjuk megtenni. És itt azért jobb, mert itt még ki tudod mondani azt, hogy sajnálom mindenkinek, akivel szemben. Érdemes kimondanod, akár magammal szemben is.
És ez nagyon fontos, és hogyha már itt a magammal szemben szóba került, mert hogy ez újra és újra szóba kerül, hogyha így körülnézek, azt látom, hogy olyan egyszerűen hangzik, hogy éljük a saját életünket, foglalkozunk saját magunkkal, miközben napközben minden egyes nap ezért küzdenünk kell. És a legtöbben azt mondják, hogy a családom, a gyerekem, a férjem, a munkám mellett luxus megengednem magamnak, hogy magammal foglalkozzak. Azért itt van egy iszonyatos ellentmondás, ami mind gondolom abból fakad, hogy mire lettünk nevelve. Nem tudom, hogy egyetértesz-e ezzel.
Teljes mértékben, abszolút, és ebben is mi vagyunk a hit generáció, akik szűz hóba taposunk, és látom nőtársaimon, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát rengetegen a patriarchális kor miatt mártér anyát láttak mintaként, amögött mártér nagymama, egyébként megmondom ránézésre, hogy ki hány generációs, meg mennyire erős mártér vonalról jön, mondjuk egy 1-től 10-es skálán. Nagyon nehéz mártér anya lányaként megengedni magadnak azt, hogy neked jó legyen, hogy napról napra egyre inkább a saját életedet éld, miközben mindenkinek, és értsd az élőket, de még a holtakat is. Mindenkinek az az érdeke, hogy napról napra egyre inkább a saját életünket éljük, mert ezáltal lehetnek szabadok egyébként az ősök is, akiknek akár hozzuk akaratlanul és tudattalanul a sebeit, sérüléseit és örökölt
mintáit. Hát nyilván ezek bennünk élnek, visszük magunkkal.
És akkor lesz ő is szabad, tehát erre szoktam mondani a transzgenerációs traumaoldásaimon, hogy mi vagyunk minden ősünk élő reménysége, hogy nekünk sikerül fog. Tehát erre rá kell kondicionálnia magát egy mai nőnek, és igenis időnként kondicionálni, de erre szoktam mondani, hogy ha Pavlovnak tényleg sikerült egy ösztönreakciót átkondicionálni, tehát, hogy annak a kutyának csengőre folyjon a nyála, és termelődjön az enzim egy csengőhangra, akkor mi mindent nem lehet? Vagy mit lehet kondicionálni?
Tehát a saját akaratunkkal befolyásolhatjuk a gyengeségeinket, erősségeinket, tetteinket.
Bele kell állni, és oda kell a család elé állni, és megmondani, hogy már pedig nekem a heti 2 gyógyfürdős uszoda, vagy niatáncóra, vagy jógaóra, vagy heti 3, vagy ki mennyit gondol, szeretne, ki jár alanyi jogon, mert felborul az egyensúly, nem tudok egyensúlyban maradni. És ha én nem vagyok egyensúlyban, mint a család anyafája, akkor te sem leszel egyensúlyban. És ugye mennél kisebb a gyerek, annál inkább ez manifestálódik betegségekben. Ugye tudjuk jól, beteg a gyerek gyógyi és a szülőt, régi mondása Rudolf Steinernek. Engem lenyűgözött, hogy már 15-20 éve hallottam, hogy Németországban, Dániában, Svédországban olyan gyerekorvos van, aki egyben pszichológus, holisztikus orvos, és ha beteg, hogy 5 éves kor alatt beteg a gyerek, akkor ha kell, kezeli a tüneteket, és behívja a szülőket, hogy apuka, anyuka, mi van maguk között, mi van maguk van, miért beteg ez a gyerek? Szóval muszáj, kutya kötelessége a ma tudatos nőjének, mondjuk úgy, hogy egészségesen önzőnek lenni, szeretnie magát, mert azzal ad a legtöbbet a családnak, és azzal mutat a legtöbb példát a gyerekeinek is.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Beszéltünk arról, hogy mik a nőknek a gyengeségei a sztereotípiák kapcsán, hogy elhisszük azt, hogy mit nem szabad. De milyen erősségeink vannak? Tehát mire építesz?
Hát a nyitottságra építek, a szív megnyitni tudására az központi része ennek az egész együttlétnek. Tehát, hogy minden teremtés csak akkor ér valamit, hogyha az tényleg szeretetből is, és szívből történik, mert egyébként nagyon veszélyes is lehet. Ez ennek a újkornak ez lesz az egyik nagy veszélye, hogy az a nagy teremtő erő, aminek már elkezdtünk a tudatára ráébredni, az hogyan lehet ártalmas is. Tehát mindenképpen a szeretetre, mert az a kulcs, az a legtöbb. Nagyon szép, ahogy a nők egyébként egymást tudják támogatni, és mindig fejétől bűzlik a hal. Tehát én hallok olyan női közösségeket, ahol jaj, ez milyen pletykásban társaság, meg fúrják egymást, meg stb. Na, ott mindig megnézném, hogy ki az a vezető, aki ezt a kollektívát összefogja. Mert ha egy jó vezető van, aki szeretetből, nem aláfölé rendelt játszmázásból, hanem igazi ember szeretetből és tiszteletből fog össze valamit, akkor ott csodálatos teremtő erő jön ki. Nagyon nagy előnye ennek a sok nőnek, hogy a sokféleséggel és a sokféleségükben való kinyílni tudással olyan elfogadásra, buzdítást, meg mintát adnak, hogy jaj, nézd, hát ő milyen, nem tudom, ilyen, olyan, amolyan, és mégis jól érzi magát. Hát akkor én is talán megengedhetem magamnak, hogy jól érezzem magam. Tehát tudjuk egymást húzni. Tud ez a belső fény, ez a felszabadultság, úgymond terjedni, fertőzni vele, már a szó jó értelmében egymást. Tehát közösen emelni egymást.
Női szerepekről, önazonosságról, teremtő erőről, annyi mindenről beszélgettünk. Egy dologról viszont eddig nem esett szó, az anyaságról, az anyaságodról, amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mit jelent ez, mit éltél meg, mit adsz tovább, hogyan adott tovább.
Hát a fiam naptármódszerrel jött.
Nagyon hogy, tudatosan.
Hogy igen, hogy Lár Andrást idézem, derültékből villám csak más. Ilyen láros poén. És aztán, hát ő annyira lenni akart, hogy megszületett. A második gyerekemet már nagyon akartam, de annyira nagyon, hogy akkor jött be a José Silva agykontroll módszer Magyarországra, és én 2 hónapon át minden nap elmentem alfába, és elképzeltem, hogy csak X-kromoszómák találkoznak, és nekem lányom lesz, igen. És így is lett. Látom is egyébként mind a két gyerekem személyiségén ezt az alapvető különbséget, hogy az egyik
hogy
nem várt gyerek, a másik pedig egy nagyon várt gyerek.
Miben mások?
Nem szeretnék, hogyha én ezt kiadnám róluk. Tehát
akkor ezt tiszteletben tartjuk.
Ők nagyon-nagyon háttérben vannak, tehát őket nem lehet, nem tudom, 11-12 éves koruk óta nem lehet fotózni, kirakni. Most már lányom egy ideje megengedi, hogy néha egy-egy, de a fiam az nem, tehát, hogy nem. Nagyon erős személyiségek egyébként, nagyon finom emberek és bölcs emberek, és nagyon nagy tanítóim, és hát Lázár, ő tulajdonképpen ő földelt le. Tehát, hogy én egy annyira vadcsikó voltam, még akkor kanca se, csak csikó. Annyira exaltált, annyira túlfűtött, annyira... Tehát most azt mondom, hogy nagyon-nagyon gyönyörűen középpontomban vagyok. Azt érzem, hogy ugyanolyan távol van a föld tőlem, mint az ég. Majd nyilván eljön az az idő, amikor megint az ég lesz közelebb, vagy amikor a föld. De most azt érzem, hogy nagyon össze tudom kötni az eget a földdel. Akkor még nagyon közel volt az ég, és nagyon, nagyon nem voltam leföldelve.
Woman Power.
A stúdióban továbbra is Soma Mamag és a Spitzer Gyöngyi, és azt mondod, hogy az anyaság változtatott
rajtad. És az anyaság az kőkeményen is, és az eleje nekem nehéz is volt, nagy váltás volt, és eszembe jutott mindig egy nagyon súlyos József Attila versnek is egy nagyon súlyos vers sora, a kín löki játszék odakin, ez a vers sor maga arról szól, hogy egy proletár asszony egyedül neveli a két gyerekét, és a 8-10 éves kislányára bízza a csecsemőt. És a kislány is menne ki, és játszana, de ott kell lenni a síró csecsemővel, és aztán azt elkezdi kínozni, elég durva vers. Nem jut eszembe a címe, de ez a versor volt bennem sokáig, hogy kínlök, hogy játszak odakin, hogy nekem ez nehéz. És amíg egyébként ez kínzott, addig krónikus légcsőhurutja is volt a fiamnak, mert ha te nem érzed, hogy szabad vagy, akkor nagyon jellemző, hogy a gyerekeden pszichoszomatizálódik a saját
elfolytásod
és szabadság meg nem élésed.
És ez másodjára már nem így volt? Addigra megértél rá, megérkeztél az anyaságnak ebbe a formájába?
Igen, akkor már így megszokattam magammal, de amellett meg döbbenetes volt, amikor megszületett a fiam, hogy ilyen szeretet létezik. Tehát, hogy én nem gondoltam, hogy ilyen dimenziója, meg magassága, meg mélysége, tehát, hogy ennyire lehet szeretni.
Mert hogy szeretjük a párunkat,
mindenki,
a családunkat,
abszolút, de ez egy olyan akkora hatalmas is. És emlékszem, hogy egy éven át, amikor éjszaka mentem ki pisilni, valamiért mindig ilyen vécére menet jött, hogy így azt éreztem, hogy még mindig nő a szeretet. Hát mondom, ez lehetetlen, még tud nőni, tehát hogy elképesztő szeretetet ismertem meg, megkaptam általuk, és ez mind a mai napig tart. És...
Igen, mert ezen gondolkoztam, hogy mit tanultál te az anyasságból, vagy mit tanultál a gyerekeidtől, ami még fontosabb talán, hiszen nem csak a szüleinktől, hanem a gyerekeinktől is kaphatunk, vagy tanulhatunk.
Hát, itt elmesélek egy történetet, hogy mennyire fantasztikus a kapcsolatunk, és mennyire látnak ezek a bölcs lények. Hát egy nagyon-nagyon finom teremtés a lányom. Majd megmutatom a végén a fényképét. Egyébként hannalőrinc.com-ra, ha bárki fölmegy, akkor láthatja a textilművész a gyönyörű alkotásait. Már az alkotásain lehet látni, hogy egy végtelen finom lény. Ő teljesen külsőre, teljesen az apukája. Ez a kis finom, hosszú metszett arca van, vékony szálok is, egyenes haja, törékeny, introvertált. Igen, én úgy érzem magam, hogy négerbe járó nőként ennél a szép, finom családnál szolgálhatok. És 9 éves volt ez a gyönyörű teremtés, amikor így megvilágosodás szerűen a semmiből óriás szemekkel rám nézett, azt mondja: anya, te nem ismered a diszkréciót. Hát konkrétan megnyílt alattam
hát
a
föl. Hát ez legyünk őszinték.
És hát én nem hazudtam soha a gyerekeimnek se. Hát mondom, nem nagyon ismerem, de majd figyellek, majd tanulok tőled. Tehát például Hannától nagyon sok diszkréciót tanultam, mert a nyomában nem vagyok még mindig eleve másabb, én egy más személyiségtípus, vagy más karakter is vagyok, mint ő, de azért van mit tanulnom, igen, a diszkrécióban, a finomságban. Ő nagymesterem.
Pedig ma már nem 9 éves, de azt mondod, hogy még mindig tudsz akkor tanulni a gyerekeitől.
Igen. És annyira jó, hogy ők már nem udvariaskodnak. Tehát ők, tehát én nagyon-nagyon örülök, amikor ők azt mondják, hogy anya, most nincs kedvem beszélgetni. Nem, most ne gyere föl.
Akkor ezt tiszteletben tartod.
És én tiszteletben tartom, és arra gondolok, hogy mennyire jó, hogy olyan a kapcsolatom, hogy nincsenek benne udvariassági körök, mert azért a mi generációk, és főleg az előtte levő, ahol még sokszor magázták a szülőket, tehát ez attól, hogy meglátogatom a szülőket, mert már illik, vagy felhívom, mert illik, hogy annyira jó, hogy nekünk nincs a kapcsolatunkban illik.
Egyébként, bocsánat, ez a házasságra, vagy a párkapcsolatra is igaz kell, hogy legyen.
Hát igen.
Hogy a tartós párkapcsolatról, vagy arra gondolunk, hát hogy hány válás van per házasságkötésre vetítve, akkor ugye az 50% körül, vagy fölötte mozgunk már.
64, és...
Igen, pár éve mondták, hogy fele-fele.
Már régóta 64, és sőt, már talán 66 is, és a válások kétharmadát nők kezdeményezik arra a két főokra hivatkozva, hogy érzelmileg nem partner, és sem szellemileg nem fejlődünk együtt.
Elgondolkodtató, és még nem beszéltünk az aláfölé rendelődésről, ami szintén iszonyatos probléma a kapcsolatok jelentős részében, és hát többnyire azért a nők vannak alul.
Hát igen.
Nem tudom, hogy ezzel mennyire találkozol.
Hát nem azt mondanám, hogy azért meg kell különböztetni itt a Budapest és a vidéket. Tehát a vidéken, és főleg a baby boomerek, ők már maradnak abban, amiben, tehát ott az nem kérdés, hogy a patriarális az természetes, és azt látom, hogy bizony még az X generációsok, a mi generációnk is nagyon, nagyon jellemzően alárendelődik, és gondolja például azt, hogy nagyon hétköznapi dolgot mondok, hogy a házi munka az női munka. És erre szoktam mondani, hogy miért kéne hozzá petefészek a porszívózáshoz? Miért kell petevezeték a mosogatáshoz, könyörgöm? Tehát, hogy ma már egy két önismeretre és valódi szeretetre és egymás és önmaguk megismerésére törekvő ember az arra törekszik, hogy...
Hogy segítse egymást.
Hogy emelje egymást, hogy segíts és emelje egymást.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Spitzer Gyöngyivel, Soma Mama Gésával beszélgetek, és nagyon sok mindenről esett szó, de van egy olyan kezdeményezés, amire azt gondolom, hogy nagyon büszke lehetsz, ez a Segítek egy családot, amiben olyan családokat, élethelyzeteket találsz meg, vagy találnak meg téged, amiben össze tudsz hozni embereket, akik segíteni tudnak egymásnak. Honnan jött ez az ötlet? Mikor indítottad ezt a programot?
2020 március közepe, második felén indult a Covid, és úgy emlékszem, hogy 16-án talán, és 19 vagy 20-án, 3-4 nappal utána hajnalban mentem ki a WC-re, és azt mondta a kis hang ebben a félalvó állapotban, hogy csinálj egy weboldalt, ami egy adatbázis a mély szegénységben, ellenőrzött forrásból jövő mély szegénységben élőknek, és adj lehetőséget arra, hogy ne alapítványon keresztül, hanem direktben kapcsolódjon a támogató és a támogatott egymáshoz. Nem lepődtem meg ezen, hogy WC-re menet jött, mert jó néhány projektem, feladatom, könyvem.
Van akinek a zuhanyzás, van akinek az egyedüllét pillanatai azok, amik segítenek.
Vagy álomban. Tehát,
vagy egy ilyen félálomban.
Igen, vagy álomban, vagy félálomban, így van. Úgyhogy az volt az első, hogy fölkeltem reggel, és megnéztem, hogy van-e ilyen, és meglepődtem, hogy nincs, és olyan igazságtalanak is láttam, hogy milyen fura, hogyha te valakit segíteni akarsz, akkor csak egyesületen, alapítványon, vagy valakin keresztül, de te a büdös életben nem fogod tudni, hogy pontosan a te pénzed, cipőd, ruhád, akármit, hova, kikhez került.
Tehát ez egyfajta személyesség, amit te be akartál hozni ebbe.
Meg a megbízhatóság, tehát igen, hogy valóban biztos.
Nyilván ne állítsuk
legyen
azt, hogy egy alapítvány esetében
nem,
ez nem, nincsen.
Nem mondtam azt, dehogy is nem. Sok nagyszerű alapítvány van, hála a munkásságukért. De azt is tudom, hogy sok olyan ember van, akiben kétségek is vannak, és bizalomvesztettség. Tehát ez az ilyen embereknek különösen ajánlom a segitekegycsaladot.hu oldalamat, mert itt az történik, hogy te kiválasztod a család, beregisztrálsz, először is beregisztrálsz. Minden adatvédelmét bepipálsz, mert hogy mi adatvédelmileg mindent szabályt betartunk, és utána kiválasztod az adott jeligével a családot, mert egyébként minden történet, minden része igaz, kivéve a név, tehát nincs valós név fönt, hanem jelige van. Megkapod a jeligéhez tartozó családnak a telefonszámát, mert ha csak az kerül az oldalra, akinek van telefonszáma, ez nagyon fontos, ami egyébként elég sok galibát okoz, mert pont a mély szegénység miatt sokszor új szám, új kártya, de nekünk mindig megvan a mögötte levő családsegítő, akin keresztül mindig megtudjuk az új számot, vagy elérhető. A lényeg az, hogy utána, amikor megvan a cím, telefonszám, eldönti a támogató, hogy kinézte az oldalról, hogy mondjuk annak a családnak, a gyerekeinek 28-as, 30-as és 32-es cipők kellenek, és pont neki olyan korosztályú gyerekei vannak, akikről ilyen méretű cipők jönnek le. És akkor ráadásul kötöttünk egy szerződést 200 forintos doboz áron, elég nagy méretben. Tudják akik a mi családjainkat támogatják továbbadni, tehát ma már mondhatjuk, hogy 200 forint egy semmibe nem kerül, mert egy kiflit veszel ennyiért, sajnos. Tehát az is tudja támogatni a családokat, aki önmaga sem áll túl jól, de...
Tehát pont, a segítségnek rengeteg formája
pont
van.
Pont ezek az emberek nagyon érzékenyek, és nagyon, nagyon szeretnek segíteni.
Hány családnak sikerült eddig már segítenetek?
Több mint 300 családon, és ezt ne úgy képzeld, hogy egyszer, hanem azért, akik egy ilyen gödörbe kerülnek, bizony van, aki 8-10-szer kapott támogatást, és nagyon sok olyan támogatónk van, aki miután lekerül 9 hónap után egy család az oldalról, mert jön a következő, akkor még mindig támogatja.
Tehát tartják a kapcsolatot, sőt, van egyfajta személyesség.
Sőt, van olyan is, aki azt mondta, hogy amíg a gyerekeknek nem lesz szakma a kezében, vagy legalább egy érettségi, addig támogatják a családot. Van már két családunk, akik házat is kaptak. Tehát vannak nagyon komoly segítségek, meg hosszú távú.
Viszont van olyan, gondolom, aki nem akarja felfedni a kilétét adományozóként. Erre is van lehetőség?
Igen, és meglepően sok olyan adományozó van. Ilyenkor van.
Mi lehet ennek az oka?
Talán, hát egyrészt az, hogy nem akarnak nagyon azonosulni, vagy belegondolni, vagy túlzott, vagy belemenni a sajnálatba, félnek attól, hogy nem tudják az együttérzést megélni, és akkor bevonódnak, és az olyan szívfájdító, mert azért ezek szívfájdító történetek, ha valaki elolvassa, akkor látni fogja, hogy keserves, nehéz sorsok, hogy a mély szegénységről beszélünk, és sokszor nincs is tudatában, hogy az, amiben van, az már lecsapódása annak, ahogy gondolkodik, ahogy érez. No, de visszatérve, hogy több mint 60 önkéntes van ebben a csapatomban, és a kikérdező önkéntesek tartják a kapcsolatot a támogató és a támogatott között, és akkor ő közvetíti az információt.
Woman Power.
Vendégem továbbra is Soma Mamagésa, akivel eddig női szerepekről, önazonosságról, teremtőerőről beszélgettünk. Ha ajándékozásról, vagy adományozásról, vagy segítségnyújtásról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ennek azért vannak alapszabálya is. Gondolom, hogy erre azért hangsúlyt fektetsz, vagy fektettek, hogy itt mi az, ami tényleges segítségnyújtás, mi az, amikor te csak meg akarsz szabadulni a lomjaitól, és akkor ezt sorolhatnánk hosszasan. Erre figyelsz?
Mi fel is soroltuk, jelenleg 9 pontban, és pont ezzel kezdődik, hogy az adományozás nem lomtalanítás.
Hát mert ez egy állandó probléma, hogy
abszolút,
nem úgy segítesz,
abszolút,
hogy neked legyen jó, hanem úgy segítesz, amire szükség van.
Én ezt húsvér élőben megtapasztaltam, mert hogy én majdnem 10 éven át jártam le Ószthétes telepre, az ország egyik legnagyobb mély szegénységében élő roma telepére, és 6 évig gyűjtöttem nekik, és minden karácsony előtt hozták, akkor még Szanomának hívták hajába az adományokat. A bolyhos, lyukas, hát a kedvencem az elromlott morzsaporszívó volt. Földdöngölt padlójú putrikba, és akkor így fogtam, mondom, ezzel mit? Hát miért? Csak meg kell javítatni. És mondtam, hogy gondolkodjon el, szépen vigye vissza a morzsaporszívóját, megjavítatni magának, szóval. Tehát igen, sajnos vannak, akik ezt keverik. Tehát, hogy mi mindenre figyelünk, a legutolsó pontban még arra is, hogy a támogató ne várjon hálát.
Mert hogy nincs mindenki, gondolom, abban a helyzetben, hogy kifejezze a háláját.
Meg nem csak az, hogy nincs mindenki, hanem van olyan, aki annyira sérült érzelmileg, hogy még arra sem képes, hogy hálás legyen. Tehát, hogy mindenfélével lehet találkozni. Alapvetően egyébként hálásak, de már olyannal is találkoztunk, aki nem hálás. Sőt, mivel védjük a támogatót is, most elkezdtünk úgymond nyersen szólva bekeményíteni a rászoruló családokkal, mert az is egy dolog, amikor megérezzük a követelőzést. Tehát amikor te bajban vagy, akkor sürgeted a másikat, és képes vagy követelőzni. Tehát, hogy ezzel is foglalkozunk. Most például épp egy olyan képzésre fognak menni önkénteseim, ahol a saját magukat védik, hogy egyrészt ne vonódjanak be, másrészt ne húzódjanak be a csőbe, amikor a kétségbeesett család, mint egy fuldokló próbál kapaszkodni a támogatóba, meg a kikérdezőbe.
Nyilván ott van az ismertséged, most már tényleg a 30 éves távlatból legalább beszélhetünk erről. Ez egy...
Már lassan 40, drágám.
Ezt nem mertem kimondani, vagy nem is gondolom, tudod, hogy rád nézek.
Tudod, hogy nekem nem okoz gondot az életkor, tehát ezt se szeretném szégyenestellem, hogy a 66-ban születtem, ó, de szégyenem magam.
De amiért ezt felhoztam, hogy ez az ismertség egy lehetőség arra, hogy az ember felvállaljon jó ügyeket, jó dolgokat. Ez mikor fogalmazódott meg benned, hogy neked van egy ilyen lehetőséged, és ezzel élni kell?
Hát úgy említettem, hogy az Ószthétes telepre 10 éven át jártam le. A Csömöri Testi Értelmi Fogyatékos Intézet, ami az ország legnagyobb ilyen fogyatékos intézete, ott pedig már 18 éve van patronáltam, és oda is járok, tehát elég régóta benne vagyok ebben a mások segítésében, de valójában mindig is benne voltam, mert az anyám a Hajdón Ánásnak a nagy anyaszíve, tehát én ebben nőttem föl, eleve egy 5 gyerekes családban elsőként, másrészt anyám háztartásbeliként, tehát nálunk 16 évig idős néni lakott, aki télen ott lakásos is volt, mert nem volt fűtése, de anyám...
Tehát, hogy ő folyamatosan segített másokon?
Állandóan, tehát nálunk hajléktalan lakott, öreg halt meg, akkor árva gyerekeket iskoláztatott, szóval ez elképesztő az anyám, és ő a nagy
guru. Tehát a jót vitted belőle tovább.
Igen, hát ebben nőttem bele, ebben nőttem bele.
Beszéljünk arról, említetted, hogy ha nem is öt, ha jól fogalmazom meg, hanem 3 éves terveid legalább vannak, és hogy mindig tervezel valami újat, és mindig megújulsz, és mindig valami történik. Tehát akkor valószínűleg van egy borzasztó hosszú bakancslistád.
Igen, de már azt is tervezem, amikor már nem fogok tervezni. Tehát most már nagyon várom azt az időszakot, amikor nem tervezek. Először is a saját brendemet szeretném egységesíteni, mert ugye most van a somamagnésa.hu, újegyensúly.hu, annak a online kurzusokat működtető kistestvére az új kör, újkor.net oldalam, van a segítekegycsaladot.hu, 808nő.hu, ebből lesz egy mamagésa.hu. Tehát már most megvan a marketinges csapatom.
Tehát egyfajta letisztulás, ha jól értem.
Igen, meg az egész brendet egybehozni, mert most szét van szórva, tehát ez az első. A második, hogy ennek az új weboldalnak kell, hogy egy olyan kiépített része legyen, tehát ezt el kell kezdeni építeni, ami alkalmas lesz arra, hogy jövő szeptemberben, egyébként idén szeptemberben akartam, csak rájöttem, hogy ha ezt idén szeptemberre még berakom, akkor megint totál kizsigereltem magam, mert ugyanúgy lesznek most is nyári táborok, jönnek a fesztiválok, az Everness, hál' Istennek a Kapolcsi fesztiválra megint megyek, szóval meg hát élni is kell, tehát ezt már átraktam jövő szeptemberre, tehát ebben az évben a brandesítés, utána jön a országos önismereti klub hálózat vezetők kiképzése, amely 9 hónapos képzés, amiben egy 3 éves anyagot fognak megkapni, és azt szeretném, hogy az egész ország be legyen szőve olyan kis csoportokkal, akik azért jönnek össze, mert szeretnének szellemileg fejlődni, információkat kapni, és mert megérzik a közösség támogató erejét. És ezt most képzeld el a pici városokban, ahol én is fölnőttem, vagy falvakban, ahol elindul akár egy 8 fővel a legkisebb csoport, legnagyobbal, nem tudom, 20 fővel, tehát kis közösségek, ahol abban is tudnak egymásnak segíteni, hogy hol lehet jó kőművest, fogorvost találni, vagy esetleg tudnál-e hétvégén vigyázni a gyerekemre, mert nincs kire bíznom.
Mi a célod?
Az, hogy ennek a széthúzó, elképesztő, szakrális magyar népnek, ami ennyire széthúzó, hogy itt elinduljon valamiféle a széthúzás ellen irányába mozgó, összefogó, egymást támogató szeretet. Hát egyébként ennél nincs több. Ez a kulcs.
És ahogy mondtad, élni is kell mindeközben.
Jó, és hát a Vanavan zenekarom feltámasztása, hát ez is még egy.
Tehát ott a zene.
Meg a naplóim, 13 éves korom óta írok naplót, és a 18 éves kislány, aki elindult Hajdonánásról, amíg meg nem ismerte Gyurit, az a 6 év, wow! Na, azzal szeretnék még valamit kezdeni. Tehát a következő könyvem már más jellegű lesz, mint minden eddigi.
Térjünk majd vissza erre, és köszönöm, hogy mindezt megosztottad velem.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm, szuper, jól éreztem magam veled.
Soma Mama Gésa, Spitzer Gyöngyi volt ma a vendégem.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.